Jakab levele 3., 4. és 5. fejezet. Jakab óvaint attól, hogy bárkit pusztán szereplésvágytól hajtva kezdje tanítani Isten igéjét. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Isten igének tanítása hatalmas felelősséggel jár, mert amikor kiállunk az emberek elé, akkor felelősek vagyunk azért, hogy pontosan az igét tanítsuk. Ha nem ezt tesszük, akkor azokért az emberekért, akik ennek nyomán tévútra kerülnek, mi leszünk a felelősek. Ha bármilyen más témában tanítasz, amelyről később kiderül, hogy tévedés, az nem számít. Viszont ha az Isten igéjét tanított tévesen, akkor ennek hatalmas következménye lesz az emberek szempontjából. Ezért mindig óvatosan járok el, és lehetőség szerint a saját véleményemet igyekszem távol tartani a tanítások alatt. Az emberek sokszor elvárják, hogy találgatásokba bocsátkozzak egy témával kapcsolatban, de én ezt nagyon kockázatosnak tartom. Nagyon veszélyes dolog, ha a Bibliát egy előre eldöntött szemszögből közelítjük meg, és ezt a nézőpontot próbáljuk igazolni. Ez esetben, amikor olyan versekhez érek, amelyek látszólag ellentmondanak az én nézőpontomnak, akkor ezeket a verseket megpróbálom félremagyarázni. Ez nagyon veszélyes, és én helytelennek tartom Isten igéjének eltorzítását. Szerintem a tanítás során a lehető legtisztábban kell átadjuk az igét. Jakab itt figyelmeztet minket arra, hogy ha a tanítás felelősségét vesszük magunkra, akkor egy napon Isten előtt el kell számoljunk, hogy mennyire egyenes módon kezeltük az ő igéjét. A Biblia figyelmeztet arra, hogy óvakodjunk Isten igéjének gondatlan kezelőitől. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, az egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelvről szólva Jakab egy olyan területhez ért, ahol sokan küzdünk nehézségekkel. A nyelv hatalmas áldásokat vagy hatalmas nyomorúságokat tartogat. Használhatjuk a nyelvünket mások áldására, bátorítására és építésére, de használhatjuk az ő elpusztításukra is. Jakab a lovak zablájához hasonlítja a nyelvet, mivel ez egy kis dolog, de ugyanakkor akárcsak a ló esetében hatalmas dolgokat lehet vele megmozdítani. A hajó kormánya is egy igen kis része a hajónak, mégis képes elfordítani az egész hatalmas alkotmányt. A nyelvünk bizonyos értelemben az egész életünket uralhatja, főleg ha mi magunk nem vagyunk képesek uralkodni felette. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. Érdekes, hogy az ember milyen sokféle teremtményt volt képes megszelídíteni. Láttuk már megszelídített oroszlánokat is a cirkuszban, aztán az ember madarakat tanított meg beszélni, kígyókat is képes fuvolával táncra vírni, még a halakat is betanította sok értelmes dologra. Az ember a természet vadjait meg tudta szelídíteni, csak egy dolgot nem képes uralni, a saját nyelvét. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Jézus egyszer azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön azon. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ez nem sok jót mond el a szívünkről, mert a száj az ember szívének szószólója. Az ember a nyelvével árulja el, hogy mi van benne legbelül, és ettől sokszor én is megrémülök. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát. Isten dicsőítése a nyelv legcsodálatra méltóbb képessége. És ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Ellentmondás és következetlenség van a nyelvünkben, ezáltal minden mástól különbözik, hiszen ugyanazzal a szájjal dicsérjük Istent, majd föltelmes átkokat szórunk az emberekre. Istenem, segíts, hogy annyira átadjuk magunkat a léleknek, hogy ez képes legyen azt megtenni, amit mi magunk nem tudunk, hogy megfékezze a nyelvünket. Nagyon sok dolgot mondtam már mérgemben, amit nagyon megbántam, és annyira szeretném ezeket visszaszívni. És van sok olyan dolog is, amit szerettem volna kimondani, de nem tettem. Bátorítást, megbocsátást, vigasztalást. Néha egyszerűen nem vagyunk képesek kimondani, hogy nem baj, nem történt semmi, megértem. Csak utólag gondolok arra, hogy de jó lett volna ezt elmondani neki, mert megmenthettem volna egy csomó lelki tépelődéstől. El kellett volna mondjam, hogy ez valóban nem is számít. Jakab most egy új témakörre tér át, a valódi bölcsességre. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Ekkora különbség van a földi, a testi, azaz az ördögi bölcsesség között, amely irigy, viszálykodó és zavaró, és a felülről jövő bölcsesség között. Vajon mi jellemzi a ti életeteket? Milyen bölcsesség jön belőletek? Jakab azt írja, hogy mutassátok meg bölcsességeteket magatartásotokkal. Az életvitelünk elárulja, hogy honnan származik a mi bölcsességünk. A folyamatos viszály és zűrzavar jellemzi az életemet, szidom a körülöttem levő embereket, a körülöttem levő dolgokat, akkor az én bölcsességem nem Istentől való. Hiszen az Istentől jövő bölcsességnek csodálatos tulajdonságai vannak. Tiszta, békeszerető és engedékeny. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok, akik békét teremtenek. Ez a fejezet sok gyakorlatias, jó tanáccsal van teli, és azt a címet is adhatnánk neki, hogy hogyan szerezzünk jó barátokat, és hogyan nyerjünk meg másokat. Fékezd meg a nyelvet, használd a jóra, bátorításra, mások építésére, és ne használd pusztításra és megbántásra. A bölcsességed legyen Istentől jövő, és nyilvánuljon meg az életviteledben, amely tiszta, békeszerető és engedékeny kell legyen. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Itt azt mondja Jakab, hogy az ember legtöbb problémája az irigységből származik, és ezzel egyetértek. Ez a mai társadalmunk és kormányunk hatalmas hibája. Az ember kapzsisága előbb vagy utóbb mindenhova beférkőzik, és mindent megfertőz. Mennyire romlott az ember kapzsisága? Minden harcnak, viszálynak, háborúnak az az okozója, hogy valami olyat akarunk, ami a másé. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. A legjobb az lenne, ha az általunk óhajtott dolgokat inkább az Úrtól kérnék. Ha ez helyes, akkor Isten megadja nekünk, ha pedig nem helyes, akkor nem. Van olyan, hogy kérsz, de nem kapod meg, mert csak a saját élvezeteidre akarod azt elhasználni. Az emberek gyakran félreértik az imádság célját. Az imám célja nem lehet az, hogy az én akaratom legyen meg itt a földön. Mégis milyen gyakran akarjuk arra használni az imádságot, hogy a saját nyereségünket növeljük, és a saját vágyainkat teljesítsük. Én is ezt tettem éveken keresztül. Mindig üzletet akartam Istennel kötni. Ha megteszed ezt, akkor én megteszem azt. Nagyon sokat tanultam azzal a verssel kapcsolatban, hogy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok ezt eltékozolni. Fiatalemberként sokszor imádkoztam azt, hogy legyen egy gyönyörű autóm, amilyeneket az utcán láttam. Persze csak a saját élvezetemre akartam használni ezeket, de úgy állítottam be ezt Isten előtt, hogy a barátaimat fogom vinni a vasárnapi iskolába vele. Átadom a te használatodra, Istenem, legalábbis egy héten néhány órára. De aztán megvolt a tervem a hét hátralevő részére is. Nagyon sok imádságunk mögött önzőség húzódik. Gyakran ez az önzőség még előttünk sem nyilvánvaló, de ha egy kicsit mélyebben elgondolkoznánk, rájönnénk, hogy a háttérben ott van a magunknak valóság. Például, a fiam olyan dolgokat tesz, amiket én nem helyeslek, és nagyon szeretném, ha ez nem így lenne. Túl későn jön haza, rossz barátokkal jár. Ó, Istenem, fordítsd a fiamat jó útra, hadd kötelezze el magát Jézus Krisztus mellett. A szívem mélyén viszont ezt gondolom. Mi lesz, ha valami baja lesz? Letartóztatják is az újságok címlapján, milyen jól fog mutatni a lelkész fia letartóztatva főcím. Dicstelenség a családnak és megbotránkozás, mert a fiunk börtönbe került. Ó, Istenem, mentsd meg őt! De mi is a valódi motivációm? Vagy egy másik. Egy férj, aki nem az Úrral jár. A feleség imája. Ó, Istenem, mentsd meg a férjemet, és segíts neki, hogy Jézus Krisztus elkötelezett híve legyen. A szívemben pedig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha ő is hinne, mert akkor bizonyára jobban bánna velem. Lehet, hogy még hálaimát is mondana az étkezések előtt, mert szerintem az olyan nagyszerű dolog, ha egy család imádkozik az asztalnál. Lehet, hogy még a templomba is együtt jönne velem, és milyen jó lenne, ha ott ülne mellettem a gyülekezetben. Ó, Uram, mentsd meg őt, kérlek! Nem azért imádkozunk, mert a férjünk lázad Isten ellen, és el fog pusztulni, ha nem változik meg. Nem érte imádkozunk, hanem azokért a kényelmes és jó dolgokért, amiket az ő megváltása számomra jelenteni fog. Az imádság nem lehet eszköz arra, hogy az én akaratom beteljesüljön, csak arra jó, hogy Isten akarata teljesüljön a földön. Gyakran azért nem kapjuk meg, amit kérünk, mert a kérés mögött a saját akaratunk teljesülése húzódik. És ha az én akaratom ellentétes Isten akaratával, akkor Isten nem fogja megváltoztatni az ő akaratát, hogy nekem kedvezzen, mert ő nem az én beosztottam, hanem én vagyok az ő szolgája. Az ima célja sohasem lehet Isten akaratának megváltoztatása. Nem arról van szó, hogy meggyőzzünk egy vonakodó Istent, hogy a dolgokat a mi akaratunk szerint intézze. Az ima valódi értelme az, hogy Isten akaratát vigye véghez. Parázna férfiak és asszonyok. Itt Jakab lelki értelemben érti a paráznaságot, mert a szívünkben levő szeretetről szól, amellyel a világot és az abban levő dolgokat szeretjük. Mi hívők Krisztussal egyesülve az ő mennyasszonyai vagyunk, tehát a legnagyobb szeretetünk iránta kell legyen. Ő az, akivel házasságban egyesültünk, és ha valaki mást nála jobban szerettek, akkor a szívetekben lelki paráznaságot követtek el. Isten az Ószövetségben paráznossággal vádolta az izraeli embereket, amikor más isteneket kezdtek imádni, és ugyanígy szól a mi világ iránti szeretetünkről is. Mert tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre vágyik a lélek, amely bennünk lakozik. Az Isten lelke bizonyára nem vezethet minket irigységre, és ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Mert ha a szívetek a világi dolgokban van, akkor saját magatokat helyezitek Istennel ellenséges pozícióba. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az ördög hazugságárán próbálja elhitetni velünk, hogy a világban meg tudjuk találni az általunk vágyott örömöt és boldogságot, csak térjünk le Isten útjáról, és induljunk el a saját testünk és kívánságaink útján. A sátán tetszelgése azért olyan erős, mert olyan dolgokat mutat, amelyekben én testileg nagyon érdekelt vagyok. Ő csak annyit mond, hogy tedd csak meg, és meg fogod találni az élvezetet és a beteljesülést, amire annyira vágytál. Isten pedig azt mondja, hogy ne menj arra, mert az a halál. Ha valóban a beteljesülést keresed, akkor keresd a lélek dolgait. Állandó harcdul benned, és Isten arra bátorít, hogy a lélekkel törődj, a sátán pedig arra, hogy a testeddel. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez nagyon tetszik nekem, és szerintem nagyon gyakran az a bajunk, hogy nem állunk ki a jó mellett, és nem állunk ellent a rossznak. A lelki élet egyik legfontosabb kulcsa az, hogy felismerjük a lelki harcot és a mennyei hatalmasságok létezését, akik ellen harcolunk. Gyakran semmit sem tudunk tenni, mert nem ismerjük fel, hogy egy lelki háború közepén vagyunk, és a romlás ereje maga a sátán, vagy valamelyik alattvalója. Amikor rájövök, hogy mi a problémám forrása, akkor szembe is tudok vele szállni. Gyakran viszont azt gondoljuk, hogy ma nem vagyok jó paszban, olyan rossz napon van, mindenkit leteremtek, aki az utamba kerül, mert biztosan nem aludtam eleget az éjjel. Fel kellene ismerjük, hogy ez egy valódi lelki konfliktus, és minden, amit érzek, az a sátáni erőműve, amely le akar győzni. Ha nem ismerem ezt fel, akkor egész nap változatlan rossz kedvel élem az életemet, de ha felismerem, hogy ez nem Istentől van, ez nem a lélektől származik, mert Isten nem akarja, hogy én ilyen legyek, akkor a felismerés nyomán lehetőségem van az ellenállásra. Nem rossz kedvű kell legyek, nem kell mérgelődjek, mert ellen tudok állni az ördögnek, annak a lelkiállapotnak, amely le akar engem győzni, és örülhetek, mert Jézus Krisztusban teljes győzelmet arathatok. Hihetetlen, hogy ez mennyire megváltoztatja az emberek körül a légkört. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. A harc közepén vagyok, ellenállok az ördögnek, és közeledek Istenhez. Nagyon fontos, hogy milyen szokásokat veszünk fel, mit engedünk be az agyunkba. Istenem, segíts nekünk e romlott időszak közepette, amikor a technológia segítségével olyan sok szemét áramlik az otthonunkba. A televízió sok ördögi dolognak a közvetítője, annyira, hogy tönkreteheti az életünket és a gondolatainkat. A tévé önmagában nem ördögi, mert csak egy tárgy, amelynek megvan a képessége arra, hogy jót közvetítsen, de többségében szörnyű az, amit az agyunk a tévétől kap. Nem csoda, hogy mindenféle házassági probléma, erkölcstelenség jelen van közöttünk, mert az emberek fejébe ezeket ültetik el nap mint nap a tévé előtt. Gyilkosságokat, rablásokat, házasságtöréseket. Pál a római levélben e szörnyű dolgok listája után azt mondta, hogy az emberek nem csak hogy csinálják ezeket a dolgokat, de még élvezik is azt, mikor ezeket mások csinálják. Hol lehet azt élvezni, hogy egy ember legyilkolja a másikat? A tévében, a moziban. És az emberek még fizetnek is a szemétért, azért, hogy beszennyezhessék az agyukat. Aztán pedig a természet törvénye utolér minket. Ki mint vet, úgy arat. Ha testnek vetünk, a testből fogunk aratni. Mennyivel jobb lenne, ha kellemes zenét hallgatnánk az otthonainkban? Hatalmas különbség lenne az otthoni légkörben, mert akkor a léleknek vetnénk. Ha a reggeli alatt dicsőítő zene szólna, akkor a gyermekeinknek is a lélek dolgait ültetnénk a szívébe, mert tudjuk, hogy amikor iskolába érnek, úgyis sok szemetet kapnak mindenfelől. Legalább otthon kellene ezt ellensúlyozzuk, ahelyett, hogy megengednénk, hogy ezt a sok szemétzenét hallgassák, amelyekben trágár szövegek hangzanak el. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Dávid azt mondta, hogy taníts meg arra, hogy teljes szívemmel szolgáljalak. Sok emberrel az a probléma, hogy igenis szeretnék szolgálni az Urat, őt akarják követni, és vele akarják tölteni az örökkévalóságot, de a másik énjük a testüket kívánja kielégíteni. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Nem másokat kell megítéljünk, hanem mi magunk kell megtartsuk a törvényt. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Jakab arra bátorít, hogy minden tervünk során vegyük figyelembe Isten akaratát. Nem arról van szó, hogy semmit se tervezzünk, de mindig Isten akaratától tegyük függővé azt, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Ha az Isten akarja, akkor a tervezett dolgokat megteszem. Ha ő nem akarja, akkor én sem akarom megtenni. Tudatában kell legyek annak a ténynek, hogy az életem rövid itt a földön, és ezért értelmes dolgokkal kell eltöltsem az időt. Valami olyannal, ami örökkévaló értéket teremt. Nagyon sok időt és erőt pazarolunk olyan dolgokra, amelyek nem számítanak az örökkévalóságban, és el fognak múlni. A test dolgai mind el fognak múlni, elpazarolt idő velük foglalkozni. Sokszor a nap végén visszatekintettem, és azt kellett mondjam, hogy ez egy elvesztegetett nap volt. Ez általában az új év első napján szokott megtörténni, miután minden foci meccset megnéztem, volt egy csomó érzelmi kitörésem, de valójában csak ültem, ettem és néztem a meccseket. Egy csomó más dolgot tehettem volna, sokkal hatékonyabban használhattam volna ki az időmet, de sajnos mindnyájan igen sok időt vesztegetünk el. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Más szóval bűn az, ha olyan dolgot cselekszek, amiről tudom, hogy nem szabadna, de az is bűn, amit nem cselekszek, pedig tudom, hogy azt kellene tegyem. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt, gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Ez a rész számomra hihetetlenül izgalmas. A gazdagok nagyon aggódnak a pénzük biztonságos megőrzése miatt, és azért, hogy mi lehet a legbiztonságosabb befektetés, hogy mennyire biztonságosak a bankok vagy az állampapírok. Vagy vajon aranyba kellene fektetni? Sokan vettek aranyat, amikor egy uncia 900 dollárba került, most pedig kaphatnak az aranyukért unciaként 349 dollárt. De mit is csinálhatsz az arannyal azon kívül, hogy elmondhatod, hogy hány kiló van belőle neked? Vagy gyémántba kellene fektetni a pénzünket? Ezek mind csak látszólagos értékek. Amikor nagyon rosszra fordulnak a dolgok, akkor nem tudod megenni őket. Mert amikor minden rosszra fordul, ez lesz az egyetlen gondolatod. Mit fogok enni? És a Biblia szerint olyan idők következhetnek, amikor egyetlen cipó egy zacskó aranyba fog kerülni. Hol vannak a valódi értékek? A lelki dolgokban. Minden földi anyagi érték csak álérték, Amint valaki megjegyezte, csak azt éri, amit érte kaphat. Egy ember mondhatja, hogy a házam 500 000 dollárt ért, de mennyit kaphat érte? Ha 350 000-et ígérnek neki, de ő azt mondja, hogy 500 000-et ér, attól még a valós értéke csak 350 000, mert minden csak annyit ér, amennyit érte adnak. Azok, akik az utolsó napokra aranyba és ezüstbe fektették a pénzüket, nagyon ki fognak ábrándulni. Sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt, mondja Jakab, mert értéktelen dolgokba fektettétek a pénzeteket. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hízzaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Itt Jakab a szegények elnyomása ellen szól. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Nagyon érdekes, hogy a Biblia sokszor türelemre bátorít Jézus eljövetelével kapcsolatban. Péter is arra buzdít, hogy az Isten hosszú tűrése az elveszettek megmentését jelenti, és itt Jakabtól is azt olvassuk, hogy az Úr az aratás drága gyümölcsét várja. Ha az Úr 10 évvel ezelőtt eljött volna, akkor most sokan hol lennétek? Az Úr a végső betakarítást várja, és én hiszem, hogy hatalmas lelki aratás fog elkövetkezni szerte a világban, amely Jézus Krisztus eljövetelének előhírnöke lehet. Isten az embereknek most adja az utolsó lehetőségeket arra, hogy megbékéljenek vele, és hamarosan mindez véget fog érni. De legyetek türelemmel, mert el fog jönni ez. Ne panaszkodjatok egymásra, testvéreim, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Nézzétek, hogy mit kellett kivírjon Jeremiás, Ézsaiás, Illés és Elizeus. Ők azért szenvedtek, mert Isten mellett álltak ki, és példaként állnak előttünk szenvedéseikkel. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. A 103. Zsoltár erről így ír. Irgalmas az Úr az istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az Isten nem várja el, hogy egy szuperszent legyél, mert tudja, hogy porból formált, és ezért olyan irgalmas irántad. Mi viszont azért nem vagyunk irgalmasak magunkkal szemben, mert azt hisszük, hogy sokkal többek vagyunk a pornál. Azt gondoljuk, hogy sziklák vagyunk, erősek és képesek mindent megcsinálni, de aztán megsérülünk, csalódottak leszünk és bátortalanok. Azt gondoljuk, hogy Isten haragszik ránk, de ez nem így van. Ő egész idő alatt tudta, hogy csak por és hamu vagyunk. Mi követtük el azt a hibát, hogy túlértékeltük képességeinket, nem Isten hibázott. Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, sem más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. A hazug emberek igen gyakran esküsznek arra, hogy igazat mondanak. Nagyon gyanakvó szoktam lenni akkor, amikor valaki állandóan kijelenti valamivel kapcsolatban, hogy amit ő mond, az Isten teljes igazsága. Ha valami valóban igaz, akkor nincs szükség ennek a folyamatos hangsúlyozására. Jakab azt mondja, hogy ne esküdjetek, csak legyen az igenetek igen, és a nemetek nem. Jézus azt mondta a hegyi beszédében, hogy tartsátok be ígéreteiteket. Legyen az igenetek igen, és a nemetek nem. Ne legyetek olyan fajták, akik mindig meg kell esküdjenek az igazságra ahhoz, hogy higgyenek nekik. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Érdekes, hogy különbség van a szenvedés és a betegség között. Nem vagyok biztos abban, hogy mindig meg tudjuk ítélni, hogy egy dolog betegsége vagy szenvedés, de úgy tűnik, hogy a szenvedéseket Isten javító szándékkal használja. Amikor a szenvedések jönnek, akkor imádkoznom kell, hogy megtudjam Istentől, hogy mit akar mondani, mit akar nekem tanítani. A mi problémánk az, hogy gyakran érzéketlenek vagyunk a lélek dolgaival szemben. Az egyházban lelki unalom uralkodik, az embereknek drasztikus módon kell felhívni a figyelmüket, mielőtt ők figyelmet szentelnének a lélek dolgaira. Isten is a szenvedést használja arra, hogy felkeltse a figyelmünket, hogy aztán elmondhassa nekünk a mondani valóját. Ezért mondja Jakab, hogy a szenvedésünk ideje alatt imádkozzunk, mert valószínű, hogy Isten fel szeretné hívni a figyelmünket valamire az életvitelünkkel kapcsolatban. A 32. Zsoltárban az Úr azt mondja, hogy a szememmel akarlak irányítani, ne légy olyan, mint egy összvér, amelynek zablát kell tenni a szájába, hogy aztán vezetni lehessen őt. A zabla nagyon fájdalmas, és az összvér csak azért fordítja a fejét arra, amerre akarjuk, mert fáj neki, amikor a száján keresztül irányítjuk ezzel. Isten azt mondja nekünk, hogy ne legyünk olyan csökönyösek, mint egy összvér, hogy annyira fájdalmas eszközöket kelljen használjon, amikor azt akarja, hogy elforduljunk az általa megjelölt irányba. Ő csak a szemével akar minket irányítani, de ha muszáj, akkor fájdalmas eszközöket is felhasznál, mert nagyon fontos, hogy ő irányítson. Ő tudja, hogy melyik út a legjobb nekem, és ha látja, hogy letévedek az útról, akkor használni fogja az ablát az irányításomra. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Érdekes, hogy összefüggés mutatkozik itt a betegség és a bűn között, mert igen sok betegség a bűn következménye lehet. Ugyanakkor nagyon nagy hiba, ha minden egyes betegséget megpróbálunk visszavezetni a bűnre, és ezáltal tévesen bírálunk másokat. Valljátok meg azért egymásnak hibáitokat, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Szerintem a bűneinket Istennek kell megvalljuk, mert ő tudja csak megbocsájtani azokat. Vannak gyengeségek az életemben, amelyeket gyakran beismerek előttetek is, de nem azért, hogy ne vessetek rajta, hanem hogy tanulhassunk belőle. Mindnyájunknak megvannak a saját hibáink, olyan területek, amelyek esetében sokkal inkább kellene engedelmeskedjünk Isten lelkének, és ezért nagyon jó, ha van egy imatársunk, akinek elmondhatjuk, hogy nehézségekkel küzdünk ezen a területen, és megkérjük, hogy imádkozzon értünk. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés is ugyanolyan ember volt, mint mi. És ez teljesen elkápráztat engem, mert általában, amikor ezekről a bibliai szereplőkről olvasunk, mint Illés, Elizeus, Józsué, Mózes, Pál és Péter, akkor általában azt gondoljuk róluk, hogy ők emberfelettiek voltak, és mi itt lent csak egy kis pont vagyunk hozzájuk képest. Azt gondoljuk, hogy amit ők tettek, a számunkra, földi halandók számára teljesen elérhetetlen. Pedig Illés pontosan ugyanolyan ember volt, mint mi. Semmilyen különbség sem volt közte és köztetek. És amikor buzgón imádkozott, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. El tudjátok képzelni, hogy egy olyan ember, mint ti, elkezd imádkozni, hogy Istenem, ne hagyd, hogy essen az eső, hogy ezek az emberek a szárazság árán tanulják meg azt, hogy a te nevedet hívják segítségül. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Illés irányította az időjárást az imáin keresztül, aki pont olyan ember volt, mint mi. Évekkel ezelőtt egy nyári táborban a vacsora ideje alatt hatalmas eső zúdult a táborra. A vacsora ideje alatt bejelentettem, hogy miután megettük az ételt, kint fogunk találkozni az udvaron, hogy körbeülve megbeszéljük a mai nap eseményeit. A gyerekek azt kiabálták, hogy nem mehetünk ki, mert szakad az eső. Én azt válaszoltam, hogy megkértem az Urat, hogy állítsa meg az esőt 6 órakor, hogy kint találkozhassunk. 6 előtt 5 perccel megállt az eső, megtartottuk a megbeszélést, és hét előtt 5 perccel mondtam nekik, hogy jobb, ha most gyorsan bementek a terembe, mert előzőleg csak azt kértem az úrtól, hogy az esti gyülekezeti időig tartsa vissza az esőt. Bementünk az esti gyülekezetre, és hét után 5 perccel elkezdett ismét zuhogni. A gyermekek pedig így szóltak. Azt mondtad, hogy 7 óráig nem fog esni, de most 5 perccel már elmúlt 7. Azt válaszoltam, hogy ő jobban tudta, mint én, hogy több időre volt szükségetek, amíg be tudtok ide jönni. Az egész gyülekezeti idő alatt szakadt az eső, majd utána mondtam nekik, hogy most elmehettek az édességboltba egy 1/2 órára, de legyetek a házatokban legkésőbb 10:30-ig. Megállt az eső, elmentek a boltba, és akik nem értek vissza 10:30-ig, azok teljesen bőrigáztak. Attól a naptól kezdve a gyermekek egy ideig távol tartották magukat tőlem. Nagyon sokszor teszünk úgy, mint Izrael gyermekei, hogy hitetlenségünkkel korlátozzuk Isten dolgait. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Nem lehet valakit úgy megtéríteni, hogy egyetértünk vele. Menj csak a te utadon, mert Isten megbocsátó és kegyelmes. Csak úgy lehet valakit megtéríteni, hogy elvonjuk őt a bűn útjáról, és nem erősítjük meg a bűnében. Nem hiszem, hogy a Biblia bárkit is megerősítene a bűnében, csak azokat erősíti, akik Krisztusban vannak. Nincs tehát ítélet azok számára, akik Krisztusban vannak. Istenem, erősíts meg minket, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. Figyeljünk a nyelvünkre, az irigykedéseinkre, a kívánságainkra, és a világgal való barátságra, a világi dolgok utáni vágyódásunkra. Uram, segíts, hogy valóban szeressük egymást, imádkozzunk egymásért, bátorítsuk és erősítsük egymást, és hogy arra használjuk a nyelvünket, hogy áldjunk és támogassunk másokat, hogy valóban a te gyermekeid legyünk, és gyümölcsöt teremhessünk az örökké valóságnak.